Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Esemény.
A budapesti tavaszi fesztivál koncertjei nyitják az Óbudai Társaskör májusi programjait a Kiskorona hétben, ahol május 2-án és 5-én a Szapporótól Budapestig című kétrészes koncerten japán művészek lépnek színpadra. Elsőként Mitsuno Yuya Perényi Miklós nemzetközi versenyeken többszörös győztes tanítványa válogat Beethoven, Ligeti, Stravinsky, Brahms és Takemitsu műveiből, zongorán kíséri Yamagami Sohei. A második hangversenyen Mitsuno Kasei, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongorista hallgatója játsza Beethoven, Mussorgszkij, Liszt és Kodály darabjait, valamint a modern japán zeneszerzés kiemelkedő alkotója Hirai Kozaburo művét. Óbuda múltjába és jelenébe enged irodalmi betekintést az Óbudai Anekdoták című program május 6-án. Másnap Angliából érkezik a Katona Twins együttes Bachtól Beatlesig című koncertjével. Magyar és Bécsi Esték címmel Szokolai Ádám zenél május 12-én. Két ősbemutató, Láng István és Balassa Sándor egy-egy szerzeménye is elhangzik május 13-án a Párhuzamok tárogatóra című eseményen, amelyen fellép Kiss J. László és zenész vendégei. A zsidó művészeti napok részeként lép színpadra Magyarországon először a The Arab Jewish Orchestra Nizar Elkhater vezényletével. Koltai Róbert és Geszti Péter lesznek a vendégei Pajor Tamás Lélegző Dal című estjének május 31-én. Ebben a hónapban is folytatódnak a visszatérő sorozatok. Kőmári Eszter Sára interaktív gyermekprogramja május 13-án várja az óvodásokat, 20-án pedig Bölcsi Színház lesz. A gyereknap köré szerveződő Óbudai Társas Majálison 5 programon vehetnek részt az érdeklődők. Május 27-én Írország és Olvasváros című gyerekkoncertjével érkezik Kovácsov és Frugyér zenekara. Szulák Andrea és a Budapest Ragtime Band lép színpadra világslágerek mellett magyar dalokkal, klasszikus jazz-tenderekkel és néhány különleges feldolgozással. További részletek a Budapesti Tavaszi Fesztivál és az Óbudai Társaskör honlapján olvashatók.
Kiállítás.
Új lehetőség a műtárgy szerzeményezésben címmel mutatja be adományként újonnan kapott műtárgyait a Magyar Nemzeti Galéria. A most megnyílt kamaratárlat a Kortárs Művészet Barátai Nonprofit Kft. És a Szépművészeti Múzeum a Magyar Nemzeti Galéria között létrejött együttműködés első bemutatkozása. A társaságot 2021-ben 6 elkötelezett kortárs műgyűjtő, Brezóczki Attila, Gönczi Sándor, Pados Gábor, Somlói Zsolt, Spengler Katalin és Vágó László hozta létre azzal a céllal, hogy a londoni Tate Modern és a párizsi Centre Pompidou szerzeményezéseit segítő szervezetekhez hasonlóan támogassák a múzeum kortárs gyűjteményeinek gyarapítását. Közleményük szerint az MNG jelenkori és grafikai, valamint a Szépművészeti Múzeum 1800 utáni és grafikai gyűjteményének kurátorai évente összeállítják vásárlási javaslataik listáját, amelyből a pénzadományok biztosította keret mértékéig a társaság tagjai választják ki a megvásárlásra kerülő műtárgyakat. Az együttműködés újfajta kooperációt jelent a műgyűjtők és a múzeum, illetve annak kurátorai között, amire korábban Magyarországon még nem volt példa. Idén a gyűjteményi osztályok vezetőinek javaslatai alapján a mintegy 11 millió forint értékű műtárgyvásárlás jóvoltából a jelenkori gyűjtemény a 90-es évek és a kortárs figuratív festészeti tendenciák jelentős képviselőinek alkotásaival gyarapodhatott. A megvásárolt művek mellett a gyűjteménybe került Német Hajnal egy komputergrafika sorozata is. A tárlat május 29-éig látogatható a Nemzeti Galériában.
Múzeum.
Lumi néven családbarát tér nyílt a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeumban. Az intézmény 2020-ban az elsők között nyerte el a Családbarát Múzeum címet. Állandó és időszaki kiállításaival és a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységével, valamint szakmai rendezvényeivel az informális oktatást, a szabadidő hasznos eltöltését és az egész életen át tartó tanulást szolgálja. A Lumitér komfortos, igényesen kialakított feltételeket teremt azoknak az elsősorban kisgyerekekkel érkező látogatóknak, akik két kiállítás között szeretnének megpihenni egy kényelmes, impulzív környezetben. A tér alkalmas arra is, hogy az ott elhelyezett eszközökön, kiadványokon, biztonsággal használható játékokon keresztül támogassa a kortárs művészet befogadását, értelmezését, élvezetét. A Lumitér fontos szerepet kap a célzott múzeumpedagógiai munkában, a múzeumpedagógusok által vezetett programokban is tájékoztatott a múzeum. A Lumitér a Budapesti Metropoliten Egyetem tanáraival és hallgatóival kooperációban valósult meg. A projektre az egyetem művészeti karának hallgatói egy féléves kurzus keretében készítettek terveket. További részletek a Ludwig Múzeum honlapján olvashatók.
Koncert.
Ma este 7:30 kezdődik a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Nemzeti Filharmonikusok Carmina Burana koncertje. Karl Orff középkori latin szövegeket feldolgozó nagyszabású oratórikus kompozíciója, a 20. század egyik legkedveltebb alkotása. Népszerűsége a rockzenéjével vetekszik, a párhuzam azért is indokolt, mert a Carmina Burana rafináltan egyszerű, archaikus hatású, új stílusának is meghatározó eleme a ritmus lüktetése. A téma a forgandó szerencse, a bor és a szerelem mámora. A karmester a Nemzeti Filharmonikusokhoz sok szállal kötődő, legendás japán mágus Kobayashi Kenichiro. Fellép Molnár Ágnes szoprán, Horváth István tenor, Haja Zsolt bariton, a Nemzeti Énekkar karigazgató Somos Csaba, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola leánykara karigazgatók Sapszon Borbála és Sapszon Ferenc. Tóth Katalin énekkari művésszel Somodi Evelin beszélgetett.
Május 2-án hétfőn a MÜPA-ban Carmina Burana, már sokak által ismert klasszikus Karl Orfftól, azonban ezúttal Kobayashi vezényletével mutatkozik be a MÜPA-ban. Mit várhatunk ettől az előadástól, milyen Kobayashival például együtt dolgozni?
Szerencsére el tudom mondani, hogy nagyon-nagyon régi és csodálatos kapcsolata van a Nemzeti Énekkarral, Kobayashi mesternek, és például a Carmina Buránát rengetegszer énekeltük vele együtt, még Japánban is, 2003-ban, de itthon Magyarországon, Budapesten és a vidéki koncerttermekben is gyakran műsorom volt. Hát ugye a maga a mű is egy sláger darab, és a közönség nagyon kedveli, és Kobayashinak különleges felfogása van ezzel a művel kapcsolatban is, és egészen varázslatos, szenvedélyes az interpretációja is, úgyhogy azt hiszem, hogy aki még nem hallotta vele, annak különleges élményben lesz része. Aki pedig már hallotta, annak is, mert pontosan fog emlékezni, illetve az új élménnyel gazdagodni fog ismét.
Mitől olyan különleges ez a felfogás, vagy ez a hozzáállás Kobayashi részétől egyébként?
Hát azt hiszem, hogy van egy sajátságos elképzelése tulajdonképpen minden zeneműről, amihez ő hozzányúl. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb ismérve az, hogy óriási alázattal nyúl minden zenedarabhoz, és pontosan, nagyon felkészülve és céltudatosan dolgozik a művekkel, és egészen addig, amíg az elképzelt hatást el nem éri a közreműködőkkel, addig nem tágít, és fantasztikusan a varázsa alá tudja vonni a előadókat, és ezzel a közönséget is.
Egy monumentális, elképesztő előadásról van szó. Énekkari művészként az ebben való részvétel jelente egy különösebb kihívást, vagy van-e ennek egy nagyobb nehézsége, esetleg izgalma pont emiatt?
Igen, izgalomról mindenképpen beszélhetünk, mert maga a műnek, hát legalábbis számomra az az izgalma, hogy ugye nagyon különleges, mondhatnám jópofa témája van, ugye a váltakozó szerencséről, a forgandó szerencséről szól, akkor a bornak, meg a szerelemnek a megéléséről, mámoráról, úgyhogy ez egy nagyon jó téma mindig, és szívesen énekel az ember ilyesmiről, mert ez örömet okoz mindnyájunknak.
Önnek egyébként hány alkalommal volt része, szerencséje kifejezetten a Carmina Burana előadásokon részt venni?
Nagyon sok. Én alapító tag vagyok, és 1985 óta dolgozom az énekkarral, a megalakulása óta. Kobayashi mester is 80-as évek vége felé, és főleg a 90-es években, de még a 2000-es évek első felében is nagyon-nagyon sokat dolgozott velünk. Többek között a Carminát is nagyon sokszor adtuk elő, nem tudom megmondani pontosan számszerűen, szerint. Egyébként más karmesterekkel is énekeltük a Kárminát, de hát ilyen élményt és ilyen maradandó jó érzést csak a Kobayashi mesterrel élhettünk meg.
Legközelebb május 2-án hétfőn lesz előadás. Lesznek esetleg továbbiak is Kobayashi mesterrel mostanában?
Én úgy tudom, hogy május vége felé, talán 27-én vagy 28-án, pontosan nem tudom, akkor még egy Mozart Requiem csendül fel majd az ő interpretációjában, és azt hiszem, hogy ezt fogjuk még vele csinálni.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A hozzávalók egyevő kanál aloe vera gél, egyevő kanál jojoba olaj, 4 csepp levendula vagy római kamilla illóolaj és E-vitamin olaj. Egy tölcsér segítségével öntsük a hozzávalókat egy kis pipettás üvegbe, majd csavarjuk rá a tetejét és rázzuk össze alaposan. Az így készülő aloe verás szérum AC és E-vitaminban gazdag, aminek köszönhetően egyszerre hidratálja és gyógyítja is a bőrt. Érdemes használni, amikor jól jön egy kis extra gondoskodás az arcunknak, mint például nyáron, a bőrünket érő napsütés okozta stressz kezelésére. Munkácsi Brigitta Krémek és illatok című második könyvéből olvastam most részletet. Első könyve a levendula és ecet, a természetes tisztítószerek elkészítéséhez ad útmutatót, ebben az újban pedig a természetes szépségápolás trükkjeit és receptjeit osztja meg az olvasóival és követőivel. Arról kérdezem először, miért kezdett el behatóbban foglalkozni ezzel a témával?
Igazából az a vicces, hogy pont ennek a könyvnek a témája volt hamarabb meg a fejemben. Nyilván ugye modellkedtem 10 évig, meg alapból a szépségápolás egy nőnek, azért ezt szívesebben csináljuk, mint a takarítást, de közben pedig van egy csoport ugye a blogom mellé, és ott mindig inkább a tisztítószerek, meg a takarítás merült fel, és valóban, hogyha egy jobban belegondol az ember, ez egy közelebbi, vagy egy olyan általánosabb dolog, amit könnyebben megtesz az ember, hogy meglép, mert főleg a gyerekeknek az egészsége, tehát ott azért több szempont van, úgyhogy így lett inkább először a tisztítószerek, és akkor utána, amikor láttuk, hogy azt hogy fogadták, utána akkor megcsináltuk a szépségápolást is. Nehezebben nyitnak-e felé az emberek egyébként, abszolút azt veszem észre, hogy még mindig inkább a tisztítószerek az, ami jobban megy az a könyv. Azon meg lehet ismerni ezt az egész világot, hogy milyen ez, amikor mi készítjük, és akkor talán utána már könnyebb, hogyha azt megléptük, akkor jó, akkor valami újat is próbáljunk ki, egy kicsit kényeztessük magunkat is, és akkor talán megcsinálnak egy nagyon könnyű arcpakolást, és akkor az én idő is megvalósul ezzel.
Tudnál néhány okot felsorolni, hogy miért jobb, vagy miért célra vezetőbb, hogyha a magunk készítjük ezeket a termékeket?
Próbáltam minél több területet lefedni itt is, mert ugyanúgy, ahogy a tisztítószeres könyvben is, ugye 5 kategória van, de nyilván mindenkinek más az, ami közelebb áll hozzá, amit szívesebben kipróbál, amiben magabiztosabbnak érzi magát. Ugyanígy van a arcápolásnál, illetve van benne dekorkozmetikumok, hajápolás, különböző állagú parfümök kikeverése. Hát az arcápolás kap a legnagyobb hangsúlyt, és akkor mellette még ott van a testápolás is, mint az utolsó kategória. Hogyha belegondolunk, hogy bemegyünk egy drogériába, és elkezdjük elolvasni, hogy milyen összetevők vannak ezekbe a szépségápolási szerekbe, akkor így nézünk nagy szemekkel, hogy jó, és az micsoda. Tehát, hogy ennek az az előnye, hogy ebbe pontosan tudjuk, hogy mi van benne, és szintetikus anyagokat egyáltalán nem tartalmaz. Még olyat sem, ami biztonságos, olyat meg, ami nem biztonságos, olyat meg főleg nem, pedig azért a kozmetikai szerekben nyilván van ebből is bőven alapjába véve. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis szupererő, hogy így a mi kontrollunk azt, hogy mi az, amit a bőrünkre kenünk, és egyébként meghálálja a bőrt, tehát abszolút látszik ez. Hogyha most belegondolunk a természetgyógyászatra például, hogy a gyógynövényeknek az erejét felhasználni, vagy tényleg az egészséges étkezés és a vitamindús zöldségek, gyümölcsök, ezt a bőrünk ugyanúgy beszívja ezeket a vitaminokat, ezeket a tápanyagokat, és én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megtapasztalni ezt is. Nem feltétlenül kell teljesen átállni erre, hogy csak én készítek mindent, de egy nagyon jó kiegészítője lehet a már megszokott arcápolási rutinunknak is.
Van szerinted azzal kapcsolatban bizalmatlanság a nőkben, hogy tudják-e azt a hatást elérni? Tehát amikor ma már Q10 meg hialuronsav legyen benne, meg mindenféle ilyen trükkök legyenek benne, amik segítenek a táskákat eltüntetni, ha csak az arcápolásra gondolok.
Szerintem ebben szkeptikusok abszolút, ezt a kérdést általában megkapom, hogy vajon ugyanannyira. De ezt a tisztítószereknél is ugyanannyira hatékonyak az otthon elkészített, mint a bolti. Igen, egyébként ugyanannyira. Uh-huh. Nyilván nem egy kórházi steril környezetet akarunk otthon a tisztításnál sem, mert hogy akkor a baktériumok ellen a ellenálló képességünk nem alakul ki, főleg a gyerekeknek. Itt ez nyilván más, és teljesen megértem ezt a fenntartást a nők oldaláról. Szerintem egy sokkal természetesebb öregedési folyamatot tudunk így megélni egyébként. Tehát, hogy Vannak, igen, a csipkebogyó, szuper növények vannak, szuper természetes anyagok vannak, és én inkább ezt szívesebben megtapasztalom, azt gondolom. Nyilván erre mondtam az előbb, hogyha valakinek van egy bevált olyan kréme, ami azt látja magán a tükörben, amit szeretne, hogy igen, itt nincsenek azok a ráncok, akkor lehet egy nagyon jó kiegészítője ez az arcpakolásnál, a tasakos arcpakolások, ilyen-olyan krémek, tehát hogy nagyon egyszerű inkább a joghurt érnyúlni. Tényleg ilyen apró lépésekben lehet haladni, és akkor lehet, hogy a végén arra is nyitott lesz, hogy na jó, mit tud az a csipkebogyó olaj?
Nagyon gazdag ez a könyv, olyan alapanyagokat is behozol, amiről szerintem az ember úgy nem olvas a neten. Mondjuk a kamillát azt tudjuk.
A kamillát azt tudjuk inkább a gyógytea, de hogy az nagyon jó, ugye például a hajra is, arcbőrre is, tehát a gyulladást ugye csökkenti, segít mindenben. Le van írva a könyv elején, hogy mi mire való. Próbáltam minél szélesebb körben segítséget adni, tehát a bőrtípusokról is van az elején szó, nyilván az a legfontosabb, hogy az ember azért tudja, tehát nem minden anyag jó minden bőrtípusra, ha ezzel így körülbelül tisztába kerül az ember, akkor utána már megint tudja, hogy mik azok a hozzávalók, amiket neki keresnie kell, amiből érdemes összeállítani a saját termékeit. És utána tényleg minden a könyvben használt szernek a hozzávalóihoz ott van a leírás, hogy mi mire jó. Mert egyébként ez is nem arról szól, hogy most egy dologra jó, hanem sok-sok mindenre jó.
Kikísérletezted ezeket? Vagy találtad, kaptad, kutattad?
Hát igen, kikísérleteztem, kutattam, tehát hogy abszolút ugye nagyon sok recept kering az interneten is, de hát abból átláthatatlan, hogy akkor most melyik az, ami tényleg jó. Igen, tehát hogy így kezdtem, hogy elkezdtem kipróbálni, és akkor így finom hangolni. Nyilván nagyon sok utána járás, hogy tényleg melyik anyag, mire való. Tehát amit éreztem benne, hogy jó, és a másikban is jó, és akkor annak az ilyen ötvözése. Tehát ez egy nagyon jó pofa kis folyamat volt.
Emlékszel, hogy mivel kezdted? Mik voltak ott, amikor ebbe belekezdted, hogy mit kellett beszereznem?
Ja, az alapanyag. Hát amikor ilyen krémes balzsamos, most tehát hogy az arckrémeket külön kérdezted, hogy nyilván ott a mévihez mondjuk, meg a különböző, tehát seavaj, kakaóvaj, kókuszzsír, tehát ezek az összetevők azok, amik nagyon sokat segítenek. Egyébként nagyon sok mindent lehet ugyanezekből, tehát hogy nem kell túl sok fajta hozzávaló. Tehát a krémekhez ez már jó, különböző nagyon jó hidegen sajtolt olajokkal már, tehát hogy egy sima olajkeveréket is csinálunk, amiben jó sok különböző hatóanyag van, az is ilyen szérum jellegűen, ugye nagyon sok tápláló anyagot juttat a bőrünkhöz, tehát hogy nem nehezek ezek, és nem elérhetetlenek, és nem kell ilyen ismeretlen dolgokra gondolni, mert tulajdonképpen nem ismeretlen ezek. Tehát hogy az olívaolajat is fel lehet használni, egy bőrradírt lehet csinálni, abból, ha már van otthon cukrunk, meg olívaolajunk, mert ez a két hozzávaló elég. Tényleg a konyhában nagyon sok minden megtalálható ahhoz az 57 recepthez, ami a könyvben szerepel.
Mennyire elrugaszkodott a dekorkozmetikumok elkészítése? Ez ugye nekem furcsa, hogy mondjuk egy arcpirosítóhoz céklát használta, vagy szempuderhez?
Mindegyikhez.
Az embernek ez nem jut eszébe, holott szerintem arról tudunk a legkevesebbet, hogy miből készül egy rúzs, egy szemhéjpúder, nem?
Ott mindenféle érdekes összetevő van, ilyen különböző bogár részek, még nem tudom, tehát hogy igen, azok. De hogyha belegondolunk a népi húsvéti tojásfestésekre, vagy a festőnövényekre, tehát hogy ezek mind abszolút fel lehet használni. Az, hogy most nem csak ciklát lehet egyébként, tehát akár málnát, vagy tűzegáfonyát, ugye annak is olyan szép piros színe van, meg más árnyalata van.
A sárga az írod itt a kurkumát.
Igen, a sárga az abszolút a kurkuma, a gyömbér az ad neki egy icipici ilyen kis csillogás jellegű, vagy hát ilyen fényességet ad ugye hozzá, úgyhogy nyilván a dekorkozmetikumoknál úgy van, hogy megvannak az alapanyagok, de hogy pontos mennyiségek nincsenek, mert mindenki a saját színét meg tudja találni, tehát hogy megvan, miből kell a legtöbb, mondjuk, hogy mi az alapja, és akkor az a szín árnyalatot, azt úgy keveri ki magának az ember, és ez is egy nagyon jó pofa folyamat, hogy így tényleg közelebb visz az egésznek a világához.
Munkácsi Brigittával beszélgettünk új könyvéről, a Krémek és illatok 57 házi készítésű szépségápoló című kötetet a Book kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.